Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóságot, örülök, hogy Isten megadta, hogy ezt a sorozatot is elkezdhetjük, remélem, hogy meg is tarthatjuk végig. Ahogy lehetett olvasni talán sajtóban is, meg a könyvasztalon lehet találni egy kis programot. Az összefoglaló cím ennek a mostani sorozatnak élethelyzetek. És talán bekerültek a sorozatba olyan témák is, amikről nem igen szokott szó lenni. Ilyen a legelső, a mai, amiről ma lesz szó. Az a cím, amit kivetítve is lehet itt látni, hogy nincs senki a láthatáron, egyedül kell maradnom. Talán vannak köztünk olyanok, akiknek ez volt a kérdésük egy időben, aztán később kiderült, hogy mégsem kell egyedül maradni, de van, aki élete végéig, legalábbis földi élete végéig emberileg egyedül maradt. A szó igazi értelmében senkinek sem kell egyedül maradni. Én ezt szeretném hangsúlyozni ma, hiszen Jézus Krisztus él ma is, valóságos személy, vele kapcsolatban élhet az ember. Minden esetre tény az, hogy nagyon sokan szenvednek ettől, annak próbálunk majd utána járni valamennyire, hogy mi van a háttérben, mi lehet ennek az oka, tehet róla az ember maga, vagy esetleg nem tehet, külső okai vannak, netán Isten döntött így, és akkor föltehetjük magunknak a kérdést, hogy valóban igaz az az ige, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra van. Néha egy-egy kemény élethelyzetben élessé válik néhány ige. Azután a későbbiekben szó lesz majd másról is. Legközelebb a párválasztásról lesz szó, hogyan találhatok rá a társamra, majd az úgynevezett élettársi kapcsolat kerül szóba. Muszáj összeházasodni? Majd sok házas ember élménye. Nem ilyen volt a párom, amikor összeházasodtunk. Nem tudom, járt-e így már valaki. Megváltozott. Hát erről csak az jut eszembe, hogy sok férfi abban reménykedik, hogy nem fog változni a felesége, pedig meg fog. Sok fiatal asszony pedig abban reménykedik, hogy a férje meg fog változni, pedig nem fog. Mindegy, ez is komoly kérdés lehet. Aztán a felemás igában élünk, tudjuk, hogy mit jelent ez. Már most szeretném hangsúlyozni, hogy itt nem arról van szó, hogy különböző felekezethez tartoznak, hanem arról van szó, hogy az egyik hívő, a másik hitetlen. Ez az igazi felemás iga. Nem az, hogy az egyik református, a másik katolikus. Ha ugyanaz a megváltójuk, Jézus Krisztus, akkor harmonikus lehet a házasságuk. Végül az utolsó alkalommal nagyon izgalmas témánk lesz, megmenthetjük-e menthetetlen házasságunkat. Hát ez a kínálat erre a tavaszra. Hívjunk másokat is, én úgy látom, hogy vannak még helyek, tehát bőven lehet hívogatni, és hadd használjak itt egy talán jól ismert szólamot, hogy legközelebb hozzon el mindenki még egy embert. Nem tudom, ismerős nincsen? Ennek volt eredménye. Hát most is lehet ennek némi eredménye. Na most szeretettel üdvözlöm azokat, akik most segítenek nekünk. Lehet látni, hogy fölvonult a szövetség zenekar, de ők csak a végén fognak most muzsikálni nekünk, úgyhogy érdemes megvárni a végét. Karácsonyi Violetta kezdi majd két szép adiverssel, majd meg fogjuk látni, hogy ezek hogyan illeszkednek ez a témához. Ő nem maradt teljesen egyedül, de voltak problémái a párkapcsolatban, úgyhogy érdemes volt már az elejére eljönni. És hát ebben, ezen a sorozaton fogok törekedni arra, hogy ne csak én beszéljek, hanem mindig igyekszem valakit meghívni, akinek élettapasztalata van az éppen fölmerült problémával kapcsolatban. Így a mi gyülekezetünkből az egyik kedves lány testvérem, Bagi Krisztina jött el, hogy elmondja azt, hogy ő hogyan éli meg azt, hogy nem ment férhez. Hát itt egy okról nem beszéltünk, illetve nincs benne az előadásban se. Most gondoltam arra, hogy hát úgy látszik, hogy rengeteg a vakfiú. Nem veszik észre az értékeket. Mondjuk a vakság gyógyítható, legalábbis Jézus gyógyította. Hát másnak nem nagyon sikerül. Hát akkor Violetta, légy szíves.
Szeretettel hoztam Ady Endre két versét. Ady Endre az Úr érkezése, és a második vers pedig a Köszönöm, köszönöm, köszönöm című vers lesz. Mikor elhagytak, mikor a lelkem roskadozva vittem, csöndesen és váratlanul átölelt az Isten, nem harsonával, hanem jött néma, igaz öleléssel. Nem jött szép tüzes nappalon, de háborús éjjel. És megvakultak hiú szemeim. Meghalt ifjúságom, de őt, a fényest, nagyszerűt, mindörökre látom. Napsugarak zúgása, amit hallok. Számban nevednek, jó íze van. Szent mennydörgést néz a két szemem. Istenem, Istenem, Istenem. Zavart lelkem, tegnap mindent bevallott. Te voltál mindig mindenben, minden. Boldog simogatásaimban, gyöngéd simogatásaimban, éles, szomorú nézéseimben. Ma köszönöm, hogy te voltál ott, hol éreztem az életemet, s hol dőltek, épültek az oltárok. Köszönöm neked az első sírást. Köszönöm az én értem vetett ágyat. Köszönöm tört szívű édesanyámat, fiatalságomat és bűneimet. Köszönöm a kétséget, a hitet, a csókot és a betegséget. Köszönöm, hogy nem tartozom senkinek másnak, csupán néked, mindenért, néked. Napsugarak zúgása, amit hallok, számban nevednek jó íze van, szent mennydörgést néz a két szemem. Istenem, 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 könnyebb a lelkem, hogy most látván vallott, hogy te voltál élet, bú, csók, öröm, s hogy te leszel a halál. Köszönöm.
Érdekes, hogy még mindig megrendít engem az a sor az Úr érkezése című versben, hogy amit úgy ír a költő, hogy mikor a lelkem roskadozva vittem. Nem tudom, hogy ennél érzékletesebben ki lehetne fejezni azt a lelki állapotot, amikor az ember úgy érzi, hogy nagyon nehéz. Nehéz az élet. Talán fizikailag nincs semmi gond, egészséges, étvágya is van, aludni is tud. De valami mégis nehéz. És lehet, hogy ilyen a magányosság terhe, és néha úgy rászakad az emberre, azért menni kell, és ezt a terhet is cipelni kell, de az ember csak roskadozva tudja vinni. Hát most azt fogom tenni, amit a krimi regények soha nem szoktak, hogy nem árulják el a végét. Én most elárulom. A vége ugyanis az, hogy nem szükséges roskadozva vinni a lelkünket. Hiszen Jézus Krisztus valóban ott jön velünk. Eszembe jutott egy talán ismert úrmezei vers, emlékszem, hogy Violetta ezt mondta is valaha, csak most elfelejtettem kérni erre. Eszembe se jutott, a lábnyomok az a címe. Egy álmot beszél el, tulajdonképpen nem is eredeti, Túrmezei fordította ő ezt németből. Arról szól ez a vers egy álomról, hogy ment a tengerparton, és a lábnyoma látszott a homokban. Az Úrral együtt ment, úgyhogy két lábnyom, két ember lábnyoma látszott a homokban. Az életét ábrázolta ez a tengerparti menet. De amikor a legnehezebb élet szakaszok következtek, akkor egyszer csak eltűnt az egyik lábnyom. Szemrehányást tett az Úrnak. Uram, te pont a legnehezebb időkben magamra hagytál. Az Úr válasza, ne hidd, olyankor fölvettelek, a vállamon vittelek. Csak sokszor az ember ezt sem hajlandó észrevenni. Na de hát nem azért vagyunk itt, hogy búslakodjunk, hanem nézzünk szembe ezzel a kérdéssel. Vagyunk itt néhányan, vannak itt házasok, mint magam is, vannak házatlanok, akik még nem kötöttek házasságot, lehet, hogy fognak, lehet, hogy soha nem fognak. Beszéljünk egy kicsit ezekről a kérdésekről. Nem tudom, hogy egyedül kell-e maradnod. Mert az előbb az a kérdés volt, hogy egyedül kell maradnom? Hát én nem tudom. Senkinek nem tudom megmondani, de itt látunk egy képet. Ugye ez a leányzó éppen azon töpreng, hogy ő nem tudja. Észre lehet venni, hogy éppen egy tükör is van az asztalán, néha abba is bele pislant, Mi lehet ennek az oka? Szerintem legalább két oka lehet. Az egyik ok ő rajta is múlik, nevezetesen azon múlik az, hogy egyedül marad-e vagy nem, hogy hogyan gondolkodik saját magáról. Szoktunk magunkról gondolkodni? Eszünkbe jut néha az, hogy milyen vagyok én. Kedvenc kérdésem volt egy időben, most újra elsütem. Hányszor szoktál naponta tükörbe nézni? Senki nem jelentkezik, hogy válaszoljon, nem is kell. Tudom a pontos választ, ahányszor lehetőséged van rá. Hiszen csak úgy véletlenül is elmegy az ember egy tükör mellett, néha csak, ha mások is vannak jelen, akkor csak a szeme sarkából pillan bele. Ha egyedül hagynak egy üres szobában egy tükörrel, akkor megy direkt. Mit nézel? Nem láttad még eleget? Azt hiszem, ha bármi egyebet annyiszor látnál, mint a saját arcodat, már rég meguntad volna, magadat pedig nem unod meg. Hát ez fontos kérdés. Milyen vagyok? Hogy gondolkodom magamról? Hát hogy gondolkodsz magadról? A másikok? Függhet attól is az egyedül maradás, hogy netán Isten milyen életet szánt neked, milyen szolgálatot szánt neked. És itt újra felvetődik egy nagyon éles kérdés. Isten beleszól az életembe? Hát ki az életem? Mégis, kinek az élete az én életem? Remélem, hogy vannak itt sokan, akik eljutottak odáig, hogy nem a magamé vagyok. A Heidelbergi K.T. első kérdés felelete ez. Mi a te legnagyobb vigasztalásod életedben és halálodban? A válasz úgy kezdődik az, hogy nem a magamé vagyok, hanem az én hűséges Uramnak, a Jézus Krisztusnak a tulajdona. Ő a tulajdonos. Ő azt tesz velem, amit akar. Kérdés az, hogy bízom-e benne annyira, hogy ő csak jót tesz velem. Hogy azt adja meg nekem, ami az én javamat munkája, vagy nem. Még valamit szeretnék hangsúlyozni rögtön itt az elején, olvasható itt a legalsó sorban. Nem a házasok boldogok, és nem az egyedülállók boldogok, hanem azok, akik a helyükön vannak. Azok boldogok. Akár házasságban élnek, akár házasság nélkül élnek, akik a helyükön vannak, akik megértették Isten útmutatását, az életükkel kapcsolatban. Ma nézzük ezt a kérdést kissé mélyebben. Tehát az első kérdésről van szó, hogyan gondolkodsz magadról? Hát látunk itt egy rokon szenves kislányt, bár az arcát nem meri mutatni. Ő töpreng, gondolkozik saját magáról, és az jut eszébe, hogy hát nem vagyok elég szép. Nem tudom, cáfolni, mert nem mutatja az arcát. Meg azt is gondolja, hogy nem vagyok elég nőies. Hát biztos nem vagyok elég vonzó. És hát végül is a konklúzió az, amit itt olvashatunk, nem vagyok alkalmas. Nem vagyok alkalmas arra, hogy valakinek társa legyek. Egy fontos összefüggést föl kell ismernünk, az önértékelésből következik a viselkedésünk. Ez egy alapvető pszichológiai törvény. Hadd mondjak most olyan példát, ami a jelen témánktól teljesen távol áll, mert működik ez sokféle összefüggésben. Aki elhiszi magáról, hogy az ő esze éles, mint a borotva, az nem fél a matek feladattól. De akinek az én képében az áll, hogy az én fejem tök a magtekhoz, az hozzá se fog. Aki azt gondolja magáról, hogy neki nincs nyelvérzéke, annak nem is lesz. De aki egyszer elhitte, hogy neki van nyelvérzéke, és elkezd tenni is ennek érdekében, persze nem elég lefeküdni, hanem azért tanulni is kell, annak sikerélménye lesz ezen a téren. És én azt hiszem, hogy a párkeresésben is van ennek jelentősége. Aki azt gondolja magáról, hogy én úgyis olyan kis csúnyácska vagyok, meghúzódik a sarokban, hiába néz rá valaki, nem mer visszanézni, az úgy marad, ott marad a sarokban. De akiben van annyi bátorság, hogy kivillantsa a fog a fehérjét, azaz mosolyjal válaszoljon, az abban a pillanatban megszépül. Én nem láttam még 20 év körüli lányt, olyat, aki ne tudna szépé válni. Tudni, a szépség az a szeméből sugárzik. Az onnan jön, az nem objektív. Emlékszem, boldogul diákkoromban egyszer egy nagyon buta versenyt hoztunk össze, orrverseny volt, kinek nagyobb az orra. Egyik társunk egy orrhányadost is felállított, most már nem tudom a hosszúságát, szélességét, mit kellett itt összeadni, elosztani, gyököt vonni, nem tudom már pontosan, hogy volt. Azt végül is az egyik megnyerte, de a másik szerint csalással, mert náthás volt. Tehát a szépség nem objektív dolog, hanem az jön belülről, és sugárzik az emberből. Na hát nagyon igazságtalan dolog az, hogy itt csak egy lányról van szó, hát vannak itt fiúk is. Hogyan gondolkozz magadról? Hát nem tudom, hogy mind csodálkozunk, fiú ez, nem? Hát még szakálla is van, ez férfi stigma. A lányoknál nagyon ritkán fordul elő. Mit gondol magáról? Nem vagyok elég ügyes. Nem vagyok elég férfias. Nem vagyok alkalmas. Az eredmény ugyanaz, és ugyanaz az összefüggés. Önértékelésből következik a viselkedés. A társas viselkedés is. A többi emberhez való viszonyulás, a más neműekhez való viszonyulás is. Fedezd fel az értékeidet. Hát persze ez a figura, aki itt látszik, nyilvánvaló, hogy mesefigura. Fölismerte valaki? Megmondom ki ő. Ő Hamupipőke. De itt már a bárban van. Tehát nem a lencsét válogatja a hamuból, hanem a bálban van. Nagyon sok tükröt kap, főleg egy királyfitól, a szociális tükröt. Mert a királyfi kifejezi azt felé, mert mindig őt kéri föl, hogy ő szép és vonzó. Ez a ruha teszi az embert. Az is, mert mer öltözködni. Szabad egy hívő embernek szépen öltözködni? Én azt gondolom, igen. Sőt, majdnem kötelező. Tudnék, akinél a ruhának nincs mit kihozni, az hiába vesz fel akármit. Én nekem például minden jól áll. De azért meg kell találni ugye a megfelelő harmóniát ebben is. Tehát fedezd fel az értékeidet, és akkor önmagadat is el tudod fogadni, ha felfedezted. A belső békéből fakad az a mosoly, amely széppé öltözteti az embert. Hamupipőkét is ez a mosoly öltözteti széppé. Na most vegyük tudomásul viszont azt, ami itt a legalsó sorban olvasható ezen a táblán. Isten számára is értékes vagy, hiszen sokat fizetett érted. Isten számára nagyon fontos vagy. Még akkor is, amikor éppen kirúgtak a vizsgáról, akkor is, amikor éppen elhagyott a kedvesed, akkor is, amikor ledorongolt a főnököd, akkor is, amikor állás nélkül maradtál, akkor is, amikor a jövedelmed úgy lecsökkent, hogy a számlákat sem tudott kifizetni. Vannak ilyen mélypontok az ember életében. Akkor is tudhatom, hogy Isten számára fontos vagyok. Honnan tudom? Természetesen igéjéből tudom, de ott mit mond? Azt, hogy nem ezüstön és aranyon váltattatok meg a ti atyáitoktól örökölt hiába való életetekből, hanem drága véren, a szeplőtlen és hibátlan báránynak, Krisztusnak a vérén. Ezt Péter apostol írja első levelében. Hát ez egy állat. Nem tudom, hogy ki szeretne találkozni vele mondjuk a leveses tányérban. Néha olyan elvetemültek voltunk, hogy melyik műsorban, csatornán néztünk olyan, a Travel csatornán, olyan filmet, ahol mindenféle hernyókból lakmároztak távol-keleti népek. Hát én örülök, hogy itt Közép-Európában élünk. De valaki azt mondja, hogy ez egy gyönyörű hernyó. De itt azt hallom, valakit azt mondta, jaj. Hát ha úgy érzed, hogy te ilyen ronda hernyó vagy, akkor mi következik ebből? Ha így érzed, ebből azt következik, hogy Isten egyedüli példánynak teremtett, nincs belőled még egy a világ egyetemben, ha történetesen egypetélyű iker vagy, és van egy iker testvéred, aki nagyon hasonlít rád, ő sem azonos veled. Azért ő egy különálló személy. Nincs belőled több, de engedd, hogy kibontakozzék a benned rejlő csoda, akit Isten egyedüliként teremtett. Nem éld belőle több, és most sem él, írja Kosztolányi Dezső a halotti beszédben, mint fám se nő egyforma két levél, a nagy időn se lesz hozzá hasonló. És akkor mi következik ebből? Mi lesz a hernyóból? Gyönyörű lepke. Emlékszem egy gyülekezeti csendes hétre, ez a hasonlat előkerült, az a mondat hangzott el, hogy légy türelmes hozzám, mondom a másik embernek, Isten még nem fejezett be engem, Isten még dolgozik rajtam, hát most még hernyó vagyok, de Isten dolgozik rajtam. Utána ima közösség volt, emlékszem az egyik lány úgy imádkozott, hogy Uram, add, hogy lepke legyek. Én arra gondoltam, hogy mi lenne, ha pont most tévedne ide be váratlanul valaki, és ezt hallaná, mit gondolna, miféle szektába téved. ugye az előzményeket nem hallotta volna. De hát mi ott jól értettük, hogy miről van szó, és Isten pedig még jobban értette, hogy itt miről van szó. Na de lépjünk tovább. Szeretném hangsúlyozni újra, ami már elhangzott valamiképpen, hogy nem a házasok boldogok, és nem az egyedülállók, hanem azok, úgy mondtam előbb, hogy akik a helyükön vannak, azok, akik engedik, hogy Isten terve megvalósuljon az életükben. Azt is hozzá kell tennem, hogy ez nem mindig könnyű. Istennek nem mindig olyan a terve az életünkkel, ami ízlik, amit olyan boldog örömmel fogadunk. De a végkimenet az páratlan és ragyogó. Vannak boldog házasságban élők. Jelentkezik valaki? Hát persze, mi a házasság? Boldog házasság. Én úgy félénken kezdem emelni a kezem. Senki nem emeli. Na, van még, van. Jó, köszönöm. Azért vannak ilyen, így integetnek. Azért nem kell azt annyira nyilvánosságra hozni. Milyen is az a házasság? Igen, vannak, de nem mindenki boldog, aki házasságban él. Hát azért van ilyen házasság, nem tudom, lehet-e látni hátulról is. És mi van az egyedülállókkal? Vannak boldog egyedülállók? Hát ez éppen egyedülálló. Nem biztos, hogy annyira boldog a helyzete, de a kérdés az, hogy mi kell ahhoz, hogy valaki társ nélkül is boldog legyen. És ez itt egy alapvető kérdése ennek a mai estének. Ki boldog? Egész ősszel a boldogságról volt szó, kik boldogok. Végigvettünk néhány boldogmondást a Bibliából, kiki gondolhat itt is a kedvenc igéire, akár a Máté 5-ben található 8 boldogmondása, vagy akár más boldogmondásokra. Most egyszerűsítjük a dolgot. Boldogok, akit elfogadnak, befogadnak, szeretnek. Hát erre vágyunk. Legyenek emberek, legalább egy, de ha még több, annál jobb. Legyenek olyan emberek, akik közé szívesen megyek, mert ott örülnek nekem. Aztán hozzátartozik a dologhoz az is, hogy boldog, aki megtalálta élete értelmét, célját, feladatait, tudja, miért él, azért dolgozik. Én azt hiszem, hogy ez a két tényező valóban hozzá tartozik a boldogsághoz. Minden lehetséges, mindez keresztény hit nélkül is, hiszen vannak emberek, akiknek van céljuk, például tudományos eredményeket akarnak elérni, vagy sporteredményt akarnak elérni, el is érik. Persze most gondolhatunk utána, hogy mi lesz utána. Egy darabig tart. Hát egy olyan kiváló sportolóról tudok, akit 85 éves korában is ma ünnepelnek. Van ilyen? Ez a fekete párduc. Én azt remélem néhány nyilatkozatából, hogy nem csak azért boldog, mert sikeres focista volt. És abban az időben az egész világ majdnem odafigyelt rá, hite is van Grosics Gyulának, egy nagyszerű dolog. Nem gondolom Balcó Andrásról, akivel időnként a templomban szoktam találkozni, hogy azért boldog, mert olimpiai bajnok és világbajnok volt több ízben is. Nyilván jó volt ez neki. Hanem alapvetően azért, mert élő hite van. Jézus Krisztusról szokott bizonyságot tenni Tehát lehet hit nélkül is, de Jézus Krisztussal vele való közösségben biztosan ő elfogad és értelmet ad az ember életének. És itt figyeljünk oda egy kiváló pedagógusra, talán a nevét még azok is ismerik, akik nem pedagógiával foglalkoznak, Koméniuszról van szó. Azt már nem mindenki tudja róla, hogy élő hitű ember volt. Én egyet sajnálok, nem református volt. De azt is megsúgom, nem katolikus volt. De Jézus Krisztus egyházának a tagja volt. Ez kétségtelen. Sőt, most is az. Azt írja, itt lehet olvasni, csak lehet, hogy aprók a betűk, azért olvasom. Krisztus mondja neki, ha jutott neked vagyon, tudás, szépség és emberi megbecsülés, vagy bármi egyéb, amit a világban becsesnek tartanak, ne kérkedj vele. Ha nem jutott, ne bánd, hanem hagyd mindene dolgokat, akár a tieid, akár a máséi, úgy, ahogy vannak, odakint. És itt benn, a szívedben, velem legyen foglalatosságod. Tudni kell róla, hogy elég hányatott élete volt, több súlyos csapás érte, megözvegyült, házas ember volt, megözvegyült, mindenét elvesztette, aránylag hosszú életet élt. Valaki azt kérdezte, hát nem magyar volt? Hát nem, sajnos. Morvaországban született, de Sárospatakon is néhány évig dolgozott. De egy biztos mennyei állampolgár volt. És most kérem meg Bagi Krisztit, hogy mondja el, hogy ő hogy élni meg.
Bagi Krisztina vagyok, és Feri bácsi egy hónappal ezelőtt kérdezte meg, hogy beszélnék-e ezen az alkalmon, ezen az előadáson. Bevallom, hogy először nagyon megijedtem, bár minden nap emberek előtt állok, spanyol tanár vagyok egy gimnáziumban, de ennyi ember előtt még egyszerre nem beszéltem.
Ennyi, mintha spanyolul akarna tanulni.
Az más lenne, könnyebb lenne. Aztán az is meglepett, hogy Feri bácsi vajon miért engem kért meg. Talán már lemondott róla, hogy én férhez menjek ezek szerint. Én még ezt a kérdést nem zártam le az életemben.
Most hívtam föl a fiúk figyelmét.
De aztán arra gondoltam, hogy arról viszont tudok beszélni, hogy ez jelenleg mit jelent az életemben, hogy jelenleg egyedül vagyok. Pár éve egy kolléganőm megkérdezte tőlem, hogy szoktam-e a páromnak főzni, és mikor mondtam, hogy hát nekem nincs párom, akkor nagyon meglepődött, és azt mondta, hogy ő mindig azt hitte, hogy én egy boldog párkapcsolatban élek. Azt mondta, hogy kiegyensúlyozottnak lát, nem vagyok ideges, nem vagyok feszült, és nagyon sajnáltam utólag, hogy nem jutott eszembe, vagy nem mertem mondani, hogy valóban én egy boldog kapcsolatban élek, nem úgy, ahogy ő azt gondolja, hanem úgy, hogy 19 évesen megismerhettem az Urat, és remélem, hogy ennek a kapcsolatnak az örömét láthatta meg rajtam. Pár hete az istentiszteleten, nálunk a gyülekezetben az is elhangzott, hogy a megtérés azt is jelenti, hogy a saját programomról átállok Isten programjára. A megtérés előtt az ember élete arról szól, hogy saját céljait próbálja megvalósítani, hogy a saját vágyait próbálja betölteni, hogy szeretné önmagát megvalósítani. A hívő ember célja viszont az szerintem, hogy felismerje, és hogy járja az Istentől neki rendelt utat. Sokszor ennek az útnak csak egy-egy lépését látjuk, tehát nem látjuk az egész életet magunk előtt. Éppen ezért mondtam, hogy nem lezárult kérdés az én életemben se a társkérdés. Nem tudom, hogy mi lesz egy év múlva, mi lesz 10 év múlva, de nem is ezt kutatom, hanem szerintem az a fontos, hogy a mában éljünk. Ne a mának, hanem a mában, az aktuális élethelyzetben kell megtalálnom az örömöt, a lehetőségeket és a feladatot. Sok-sok éve egyik alapigém, ami a János 7.14-ben található, Jézus a főpapi imába mondja azt, Atyám, én dicsőítettelek téged, elvégeztem azt a munkát, amit rám bíztál, hogy végezzek. Azt hiszem, hogy minden hívő ember feladata ez, hogy rábíz, hogy végezze azt a munkát, amit Isten rábízott. Pár héttel ezelőtt a húgom két kisgyerekére kellett 3 napig vigyáznom, és mikor hazajöttek erről a hosszú hétvégéről, akkor kérdezte a húgom, hogy mi a jobb, tanítani, vagy a kicsikkel itthon lenni egész nap. És mondtam neki, hogy hát ez egy rossz kérdés, erre én nem tudok válaszolni, egyik se jobb a másiknál, és mondtam neki, hogy szerintem az a jó, hogyha a helyünkön vagyunk, hogyha azt a feladatot végezzük, amit kaptunk Istentől, és ez elhangzott ma már 2-szer, hogy nem attól lesz boldog valaki, hogy társa van, és nem attól lesz valaki boldogtalan, hogy egyedül van, hanem attól, hogyha nem a helyén van. Még egy személyes példát szeretnék arról mondani, hogy sokszor Isten a vágyainkat máshogy tölti be, mint ahogy mi azt elképzeljük. Lányos elképzeléseimben mindig is 4 gyereket szerettem volna, sőt, azt is elképzeltem, hogy 4 lánygyerekem lesz. Egy éve jöttem rá arra, hogy ezt Isten sajátos módon ugyan, de megadta nekem. 2 keresztlányom és 2 unokahúgom van, 2 és 11 év közöttiek. Erre tavaly ilyenkor jöttem rá, és Isten ezt a felismerést azzal erősítette meg, hogy tavaly anyák napján mind a 4-től kaptam valamit, az egyik rajzolt nekem, a másik anyák napi műsorra hívott, az unoka húgaimtól pedig egy fényképp albumot kaptam, amit a húgom készített, azzal a felirattal, hogy pótmamánknak sok szeretettel. Ezt csak azért mondtam el ezt a személyes példát, mert sokszor van az, hogy a saját vágyainkat űzzük, sokszor megteszünk érte mindent, hogy megvalósuljon, és sokszor annak súlyos következménye is lehetnek, hogyha ezt magunktól tesszük, és nem Isten adja meg. De én szeretném arra bátorítani, szeretnék mindenkit, hogy vegyük észre Isten tetteit, ajándékait, csodáit az életünkben. Egy igével szeretném befejezni, örömet találj mind abban a jóban, amit az Úr, a te Istened áld néked. Köszönöm, hogy meghallgattatok, hogy meghallgattak.
Köszönjük, Krisztina! Érdekes, hogy itt az elején, amikor Krisztina megérkezett, pár szóval próbáltam elmondani neki, hogy mi lesz a lényeg ennek, mire azt mondta, hát én is ezeket akarom elmondani. Hát el is mondta, de hát nem együtt készültünk, de valahogy mégis együtt. Nyilvánvaló, hogy hát együttemre lépünk, mert ugyanaz a Jézus Krisztus vezet bennünket. Mondjuk ezt eddig is sejtettem. Mert ez azért bizonysága volt ennek. Most, ha nem jutott neked társ, ne bánt, hanem hagyd eme dolgot. Talán észrevettük, hogy a Koméniusz szövegből emeltem át, most így. Hogy volt ott a Koméniusz szövegben? Ott úgy volt, ha nem jutott neked, és elsorol dolgokat, vagyon, tudás, szépség, emberi megbecsülés, stb. Ne kérkedj vele, ha nem jutott, ne bánt, hanem hagyd mindeme dolgokat. Ha nem jutott neked társ, ne bánt, hanem hagyd eme dolgot. És ne pótkielégülést keress, hanem Isten tervét az életeddel. Milyen szolgálatot akar rád bízni? Az egész biztos, hogy egyetlen hívő ember sincs munka nélkül. Ha valaki netán abban reménykedik, hogy majd a mennyországban nem lesz feladata, azt már is szeretném kijózanítani. Az nem láblógatás lesz, hanem szolgálat. Újabb szolgálat. De az Istentől kapott szolgálat mindig kiteljesíti az ember életét, és boldoggá teszi. Bár csak az hangzana el, itt legtöbbünk, vagy mindjárt életében, hogy jó van, jó és hű szolgám, hű voltál a kevésen, sokat bízok rád ezután. Tehát még nagyobb szolgálat várja ott az embert, mint itt. Ez egy Rembrandt festmény, egyik a kedvenc festményeimnek, hát még az, akit ábrázol. Ez Jeremiás próféta. Itt éppen Jeruzsálemet siratja. Hát ha Jeremiás most látja ezt a képet, vagy megismerte netán korábban, nem tudom, hogy a mennyből lehet-e látni, mondjuk a Rijksmuseumban, ahol ez a kép eredetileg áll, mit szólna hozzá? Valószínűleg nem pont így nézett ki. De a művész jól kifejez valami igazságot. Jeremiás éppen szomorú. Roskadozva viszi a lelkét, most éppen nem maga miatt. Volt egy életszakasza, amikor talán ő is abban reménykedett, hogy házasságot fog kötni, de Isten kifejezetten megmondta neki, ne védj senkit feleségül. Aki nem ismeri ezt a mondatot, az keresse ki Jeremiás könyvéből 16. fejezet, 2. vers. Ha netán Jeremiás éppen szerelmes volt, el tudjuk képzelni, hogy esett neki ez az Isten üzenet. Biztos nem esett jól. De Isten tudta, hogy mire választotta őt ki. Megmondta neki már korábban. Már az anyamében ismertelek. Már ott profétának szántalak téged. És az nem könnyű élet. A profétaság nem könnyű. Nem csoda, hogy Jónás rühelte ezt a szolgálatot. Nem szerette. Jeremiásnak se volt mindig kellemes, de ő elfogadta Isten kezéből, nehéz szolgálatot kapott, de ezzel teljes és értelmes életet élt. Lehet ezt pont rámondani? Hát ha emberi mértékkel mérjük az ő életét, akkor nem így látjuk. Akkor olyanokat látunk, hogy végre elkészült az ige hirdetéseinek a könyv alakban a megjelenése, persze abban az időben csak egy példányban, mert kézzel írta az író Deák. Fontos üzenetek voltak benne Istentől, és a király laponként lehasította és bedobta az égő kandallóba. Lehet mondani, életműve elégett. Egyetlen ige hirdetését nem fogadták meg. Egy kudarcos élet. A végén, amikor már beteljesült minden jövendőlése, és Jeruzsálemet lerombolták, a nép színejavát fogságba vitték, őt erőszakkal cipelték el Babilonba, ahová nem akart menni. Hagyomány szerint ott halt meg. Nem éppen szép halállal. Megölték a honfitársai. Hát egy kudarcos élet. Kudarcos élet volt. Az áldását a mai napig tapasztaljuk. Hiszen a Szentírásban ott van Jeremiás könyve. Isten üzenete szól belőle hozzánk ma is, két könyv is tőle, a Jeremiás próféta könyve és a Síralmak könyve. Különösen az utóbbi csodálatos költői mű. Volt értelme az életének? Volt. És Jézus élete emberi szempontból kudarc. Hiába tett mindig jót, mindenkinek segített, akinek csak tudott, tanított, senkinek nem ártott. Na jó, egyszer egy disznó nyája bezavart a tengerbe. De abban az időben az is más elbírálás alá esett. Soha senkinek semmi rosszat nem tett. Aztán egy koncepciós per kapcsán. Halálra ítélték. Szeretett népéből kirekesztve a szeméttelep mellett, a Gyéhinnom völgye mellett, a városfalon kívül kivégezték, mint egy utolsó rabszolgát és bűnözőt. Így végezte. Így végezte, nem így végezte. Most se végezte. Harmadnapon föltámadt. És várjuk az ő második dicsőséges eljövetelét. Ő ma is él. Vele lehet kapcsolatba lépni. Ma is. Nem volt hiába való. Nehéz küldetése volt. Na, nem akarom itt ijeszgetni az egyedül állókat, hogy Isten majd ilyen nehéz szolgálatot ad. A legtöbb embernek azért nem ad ilyen nehéz szolgálatot. Kiváltság az, amikor valakinek ilyen nehéz szolgálatot ad. A mennyországban irigyelnénk őket, azért nem fogjuk irigyelni, mert ott mi is tökéletesek leszünk, és irigység se lesz bennünk. De ha ezzel a földi szívvel kerülnénk oda, akkor talán irigyelnénk. De Isten gondoskodik róla, hogy ott ne ilyenek legyünk, és ne irigykedősek legyünk. Boldog volt Jeremiás, a válasz tulajdonképpen elhangzott, polgári értelemben nem volt boldog, Isten szerint azonban igen. És mit jelent a neve? Utána néztem, ennek azt jelenti, Isten felmagasztal. Annak az embernek, akit kalodába zártak, talán több ízben is, akit egy kiszáradt ciszternába dobtak bele, akit többször megaláztak, Isten ezt a nevet adta. Isten fölmagaszta. És Jeremiásnak ez a része, ez az osztály része. Megérte? Hát amikor benne volt, lázadt. Ezt ismerjük az írásából. Egyik mondatában megvallja azt, hogy ő most lázad Isten ellen. De a következő mondatban azt mondja, hogy ha szavaidat hallattad, én élveztem azokat, szívbeli örömöt szerzett. Noha mindig bajt okozott nekem az igényedet. Hát senkinek nem kívánom ezt az életet, Jeremiás örök sorsát igen. Nagyon szeretném hangsúlyozni, amit most lehet olvasni itt kivetítve, hogy az egyedül álló nem szingli. Noha maga a szó azt jelenti, de nem így használjuk ezt a szót. Kit tartunk mi szinglinek? Jeremiás prófétát nem. Pál apostolt sem. Egyik sem volt szingli. Hanem ki szingli? Nem szingli a szerzetesse. Nem szingli az a római katolikus lelkipásztor sem, akinek a hivatásával jár az, hogy nem köt házasság. Lehet protestáns is. Isten úgy vezette őt, hogy az életében nem fér bele a házasság. De nem azért nem köt házasságot, mert nem akar. Szingli az, aki nem vállalja a házasság és a gyermeknevelés felelősségét és terhét. Aki ezt lerázza, aki ezt elutasítja. Hiszen sok szempontból kényelmesebb egyedül. Hát a házassággal van, annyi baj van. Hát osztozni kell minden. Még hagyján, hogy a pénzen, ez a legkevesebb. Időigényes is. Meg kívánságai vannak. Meg kell ismerni, meg nem azt akarja, amit én. Meg másképp gondolkodik. Nehéz teher. Nehéz teher. Ugyanakkor megtanulhatjuk azt is, hogy így teljes az ember élete. Annak, akit Isten házasságra szánt. Annak így lesz teljes az élete. Szenvedéssel jár? Igen. Az egyedülállóság szenvedéssel jár? Igen. De mind a két állapotban megtalálhatjuk azt az utat, amit Isten jelöl ki számunkra. Aztán talán furcsa, de vannak olyanok, akik házasságot kötöttek, de házasságon belül is szingli életet folytatnak. Amikor találkoztunk ilyenekkel. Bőven van ilyen. Nem veszi tekintetbe a helyzetet, az élet vezetését függetleníti a társától, és nem vállalja a közös terheket. Hát ez a kép csak egy kis ízelítő ebből. Ugye olyan természetes, hogy itt a asszonynak kell cipelni a dolgokat, valószínűleg az férjének a sörös üvegeit itt még teli vannak. Megmondom, hogy nem a baráti körömből való ez a férfiú. Lehetne, az interneten találtam ezt a képet, de azt hiszem, hogy nagyon jellemző, vagy jellemző lehet. Külön pénze van, külön ágya van, külön programja van, és külön gondolatvilága van, csak úgy él. Élnek egymás mellett, valamikor házasságot kötöttek, szingli. Szingli, így is. És mi van a papucs férjel? Bizonyos értelemben ő is szingli. Rá is az jellemző, hogy nem vállalja a terhet és felelősséget, de ő nem elkülönül, hanem gyerekszerepet vesz föl otthon. A feleségét anyukának tekinti. Figyeljétek meg, úgy is szólítja. Anyukám. És mi a válasz? Kisfiam. Most szépen vegyél sálat. Mert olyan idő van. Bocsánat, ha már elsütöttem ezt az anekdotát. A mennyországban van két kapu. Az egyikre ki van írva, hogy valódi férjek, a másikra, hogy papucs férjek. A valódi férjek kapuja előtt egyetlen ember áldogál, a papucs férjeknél hosszú sor kígyózik. Nosza, egy mennyei riporter rögtön odalép ahhoz az egyhez, megszólítja: Uram, hogy lehet, hogy ön itt egyedül állott a másik sorban, kapu előtt, meg olyan hosszú sorban? Az illető vállat von, azt mondja: nekem a feleségem mondta, hogy álljak ide. Ha egyedül élsz, fogadd el ezt az állapotot, de ne tekintsd véglegesnek. Nagyon örülök, hogy ezt Kriszt is mondta, pedig nem beszéltünk össze, azóta se találkoztunk. Pedig ezt mondta. Nem tartja kizárnak azt, hogy férhez megy. Hát ezek után, hogy én itt még hirdettem is. Közelről is szép, nem csak messziről. Tehát ne tekints véglegesnek, hanem légy kész elfogadni akár a változást, a társat, ha Isten ad, de fogadd el azt is, ha nem adja. Azt is. A lényeges az, hogy az Istennel való kapcsolat meglegyen. Mindig az a jó életforma, amit az ő kezéből fogadsz el. Nagyon fontos. Soha se sajnáld magad. És ne irigyelj másokat. Ha közelebbről megismered őket, kiderül, hogy nem is irigylésre méltók. Légy nyitott az emberek felé, legyenek barátaid. Ez fontos. Nélkülözhetetlen az ember életében, hogy legyen néhány olyan ember, aki előtt meg tud nyílni, akivel meg tudja osztani örömét, bánatát. Házasságban élő barátaid házasságát tartsd tiszteletben. Ne furakodj közéjük. Ez is fontos szempont lehet. Adott esetben kísértés lehet. Nem csak az illetőnek, hanem még a házasságban élő pár másik nemhez tartozó tagja számára, mert minden házasságban vannak időnként feszültségek. Én legalábbis eddig még nem ismertem meg olyat, amelyikben ne lett volna. Ha van ilyen, az majd szóljon nekem, hogy hagyj jegyezzem föl. És végül legyen olyan munkád, amit fontosnak tartasz, és amit örömmel végzel. Lehet ez szolgálat a gyülekezetben, de lehet a hivatásod, lehet az a munka, amiért pénzt kapsz. Fontos, hogy olyan munkát végezz, ami fontos számodra. Még egy mondat azért hátra van. Akkor nem vagy egyed, akkor sem vagy egyedül, ha senkit sem látsz a közeledben. Az Úr akkor is ott van. Ő akkor is megérkezik. És ahogy Adi versében is hallottuk, többnyire csöndesen jön. Úgy ölel át. Nem harsonával, hanem néma, igaz öleléssel. Most ennek a végére értünk. Ígértem az elején, hogy a szövetség zenekart még meghallgatjuk. Úgyhogy kérlek benneteket, hogy vonuljatok föl, és azt hiszem, hogy némi technikai átrendeződése is szükség van.
Itt ebben a teremben ahány embert látnak, annyi bűnöst is látnak. Ez a szemben mondom újdonságot. De az igazán csodálatos, hogy bűnösség is, akik itt innálunk, és önök közületek is szolgálhatunk az Istennek, részt vettünk az ő terhében. És ez ugye azért lehetséges, mert Isten meghalt értünk kereszten. De ennek ellenére nekünk a bűneinkkel minden nap szembe kell szállnunk. És mert ez kötelességünk, és ebben segít minket ez a fegyverzet, amit Krisztus nekünk ad, amit felölthetünk, és szeretnénk, ha velünk együtt énekelnünk legalább ennek a dalnak a refrénjét, mert egészen erőt adó és feltöltő ez a refrén, úgyhogy szerintem ennek a megtanulásával kezdjük.
Köszönöm szépen! az énekről kiemelnék egy sort. Azt a sort, hogy bárhová küldesz, ajkamról zengjen az új ének. Ez így mostanában elég sokat jelentett számomra, ez az éneknek ez a sor, ugyanis hát így azt tapasztaltam meg abba gondoltam bele, hogy az életem során, de akár egy nap folyamán is, Isten mennyi helyzetben, mennyi társaságban és milyen sokféle környezetben helyez el minket. Hogyha belegondolunk, hogy ugye egyrészt ott vagyunk otthon a családban, aztán felszállunk a buszra vagy a metróra, akkor csomó más ismeretlen ember lát minket, vagy akár meglök, vagy elállunk felé. Aztán ott vannak az ellenőrök, akiknek először kell keresnünk a táskánkból a bérletet. És hát tényleg nagyon sokféle emberrel találkozunk. Aztán bemegyünk az iskolába, a munkahelyre, és hát ott is egy megint más környezetben vagyunk benne. És igazából lehet, hogy vannak olyan barátaink, vagy olyan ismerőseink, akik előtt nagyon könnyű megnyílni, és könnyű Istenről beszélni, vagy Istenről beszélgetni, de lehetünk olyan helyzetben is, és olyan emberek között, akik előtt már nem biztos, hogy olyan könnyű felvállalni Isten. És igazából ez a sor azért fogott meg engem, mert tényleg az a lényeg, hogy Isten bárhová helyez minket, bármilyen környezetben, akár olyan környezetben, ahol könnyű megint, akár olyan környezetben, ahol nem, az lenne a feladatunk, hogy merjük őt felvállalni, és merjük őt hirdetni.
Segítséget fogunk most kérni a billentyűsünknek. Ezt az éneket nagyon-nagyon-nagyon szeretjük. Zoli, elmondod, hogy miért ezt az éneket szeretnék kísérni?
Jó, tehát ez egy érdekes eset. Aki ismer minket régebb óta, az tudja, hogy én ezen a felén szoktam ülni a zenekarnak. Most egy kicsit átmentem arra a felére, és ennek az az oka, hogy most egy nehéz döntésre jutottam, én kiszállok a szövetségzenekarból, reméljük, hogy egy időre, és talán eljön annak is az ideje, amikor az Isten visszavezérel. Addig is viszont remélem, hogy nagyon sok áldott szolgálata lesz a szövetségzenekarnak, ahol emberek épülését tudja szolgálni.
Köszönjük szépen, ez nagyon méltó, felkiáltó jel volt számunkra, ez a zene. Teljesen illeszkedett ahhoz, amit hallottunk. Még annyit hadd mondjak, hogy a könyvasztalon a szövetség zenekar lemeze beszerezhető. Nagyon élveztem mind a három számot. Mondjuk ez az utolsó valóban kitűnő. Hadd jelentsem be azt is, hogy valami rosszat. Nem tudom most, mit követtem el. Minden. Jó, majd Pista megmondja nekem a végén. Hanem fogunk velük találkozni hamarosan, mégpedig, ha jól jegyeztem föl, február 21-én, ugye? És akkor a napraforgók is jönnek, a napraforgók a gyerekek. Tehát a szövetség zenekar a napraforgókkal együtt nagyon aranyosan tudnak énekelni. Nem tudom, azt mondtam el, hogy az Újpest belső városi református gyülekezet együttese, ez a szövetségzenekar. Kérdés doboz hátul van, lehet maradni, de el fogom oltani a villanyt és bezárom az ajtót. Isten velünk, viszontlátásra!